átszervezik a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozását, vagy kiszervezik a Magyar Tudományos Akadémia intézményeit, forrong a magyar tudományos élet. Van, aki azt állítja, hogy ellehetetlenülnek a kutatások, szétesnek a kutatóintézetek, és tulajdonképpen nem folyik más, mint politikai alapú központosítás és kontrollgyakorlás. A témáról interjúsorozatot indítunk, keresztük Palkovics László illetékes minisztert is. Ígéretet kaptunk arra, hogy nyilatkozik a Marosvásárhelyi Rádiónak Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ma Mitrovics Miklós van a vonalban, aki történész és a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének vezetőségi tagja, és mint szakszervezetist kérem arra, hogy ismertesse a helyzetet, és azt is, hogy az érdekvédelem milyen lépésekre készül.
Hát két alapvető dolog van, amit a minisztérium, az innovációs és
technológiai
minisztérium, ez az újonnan létrehozott minisztérium, tervezetként előadott. Az egyik az akadémia pénzügyi, financiális átszervezése, a másik pedig maga a szervezet átszervezése. Kettő ugyan szorosan összefügg, de azért mégis két kérdésről van szó. Mind a kettő nagyon súlyos. Az egyik, hát a legsúlyosabb természetesen a pénzügyi. Itt ugyanis arról van szó, hogy az ITM, tehát a minisztérium az akadémiai törvény módosításával gyakorlatilag elvette a költségvetésben az akadémia pénzét. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy eddig a magyar állami költségvetésben az MTA külön soron szerepelt a büdzsében, most pedig az ITM alatt szerepel külön soron. De a minisztérium ezt a pénzt visszatartja, tehát nem folyósítja január 1-től az akadémia számára.
Egy pillanat, hogy álljunk, értsen a hallgató, tehát az, hogy az akadémiának van egy külön költségvetése, vagy az be van rendelve egy minisztériumi költségvetés tételei közé, annak miért van jelentősége?
Hát ez önmagában súlyos problémákat vet fel, hiszen azért amíg az akadémiának önálló sora volt, tehát senkitől nem függve kapott állami költségvetésből pénzt, a szakmai munkát senki politikailag senki nem ellenőrizhette, nem befolyásolhatta, tehát a tudományos szabadság, autonómia teljes mértékben fennállt. Onnantól kezdve, hogy a minisztérium alá tartozik az akadémiai költségvetése, és a miniszter önkényesen utal vagy nem utal az akadémia számlájára, ez amellett, hogy a kutatás szabadságát korlátozza, egy óriási zsarolási potenciált is jelent, hiszen ha minden hónapban az akadémiának tárgyalni, szó szerint könyörögni kell azért, hogy legalább a fizetéseket utalja át a miniszter az akadémia számlájára, ez ugye nem egy egyenlő tárgyalási partneri viszony minden más átalakítás kérdéséről, tehát ez önmagában egy nagyon súlyos és egyenlőtlen helyzetet teremt.
Erre mondja a minisztérium, nyilatkozatok alapján mondom, mert Palkovics László még nem nyilatkozott a rádiónak, hogy hát nem átlátható a rendszer, nem mérhető, vagy nem mért eddig a hatékonyság, tehát szükség van egy úgynevezett racionalizálásra.
Így van, ez egy teljes mértékben hazugság, erre semmiféle más szót nem lehet mondani. Az állami számvevőszék az elmúlt 3 évben 2-szer ellenőrizte az egész Magyar Tudományos Akadémiát, mind a 2-szer kiválóra minősítette a pénzügyi gazdálkodást, és egyébként pedig van egy kiválósági szakmai átvilágítás is, ami folyik. Egyébként ezt a miniszter március 31-ig gondolja, hogy addig kellene befejezni. Egyébként hát ezt bármikor lefolytathatták volna eddig is. Viszont furcsa, hogyha ő március 31-ig akarja lefolytatni a szakmai átvilágítását az akadémiának, akkor annak eredménye előtt ő miért tesz különböző javaslatokat vagy nyilatkozatokat azzal kapcsolatban, hogy ő már hogyan akarja átalakítani az akadémiát, hiszen nem is tudja, hogy mi az eredménye ennek az átvilágításnak. Tehát ez egy nagy blöff az egész, és hát az pedig, hogy átláthatatlan, az pedig hazugság. Erre semmiféle más jelzőt nem lehet mondani, mert az nem felelne meg a valóságnak. És még egy dolog, ön említette, hogy nyilatkozatokra tud támaszkodni, az igazság, hogy mi is, hiszen nagyon fontos, hangsúlyozni kell, hogy ennek az egész átalakítási tervezetnek mind a strukturális, mind a pénzügyinek semmiféle jogszabályi háttere nincsen jelen pillanatban. Azt jelenti, hogy sem az országgyűlés nem hozott erről törvényt, sem kormányhatározat nem létezik erről. Azok a tervezetek, amiket egy ilyen PPT, tehát ilyen diasor formájában a miniszter átküldött az akadémia főigazgatóinak, és aztán gyakorlatilag mi is megkaptuk. Ezen szerepel az aláírás is, hogy ezt a tervezetet kormány nem tárgyalta, ezért szigorúan bizalmas. Tehát igazából látjuk, hogy semmiféle háttere, jogszabályi háttere ennek nincsen, kizárólag Palkovics miniszter úr sajtóban, illetve informálisan tett megjegyzései és zsarolásai, amik hát kiszivárognak, és a napi sajtóban olvashatjuk.
Milyen egyeztetés folyt erről?
Már
a minisztérium és az akadémia között, úgy értem.
Ugye, igen, múlt év december 6-án volt az akadémia közgyűlésének egy határozata, gyakorlatilag egy egyhangú határozat, ami felhatalmazta az elnökséget, tehát Lovász elnök urat és a körülötte lévő elnökségi tagokat, hogy nekik van joguk tárgyalni az ITM-mel. Volt ilyen találkozó, sokan azt mondják, hogy ezt tárgyalásnak nem lehet nevezni, hiszen a miniszter ott csak kinyilatkoztatott, és gyakorlatilag konkrét eldöntött dolgokról beszélt, de nem nagyon történnek jelen pillanatban, tudomásom szerint nincsenek jelen pillanatban tárgyalások, nem folynak. Megkaptuk ezeket a PTT diasorokat, hogy mik az ITM tervei az akadémiával. Erről fog dönteni jövő kedden az akadémia elnöksége, hogy ezzel a tervezettel, Palkovics tervnek elkeresztelt programnak mi legyen a sorsa, tehát elfogadja ezt az elnökség tárgyalási alapként, vagy elutasítja úgy, ahogy van. És hát ugye a dolgozói önszerveződés célja az, hogy nyomást gyakoroljon az elnökségre, hogy ne fogadja el ezt, utasítsa el teljes mértékben, ne vegyen részt az akadémia ebben a megalázó hát folyamatban vagy politikában, aminek az a végeredménye, hogy leszalámizzák az egyes intézeteket, másokat megszüntetnek, megint másokat besorolnak különböző egyetemek alá, elveszítjük a kutatói autonómiánkat, és hát az az igazság, hogy ahogy látszik, elveszítjük a kutatásokra fordítható pénzeket. De mi a legsúlyosabb, és ezt még nem hangsúlyoztam, hogy nem csak arra megy ki a játék, hogy ki fogja odaadni az akadémiának a pénzt közvetlenül az állami büdzséből vagy a minisztériumból. A legsúlyosabb az, hogy jelen pillanatban az akadémiának nincs alapfinanszírozása, ezt visszatartja az ITM. De azt jelenti, hogy se rezsire, villanyszámla, fűtésszámla, takarító személyzet fizetésére nincs pénz, és sem a munkatársak, tehát 5000 kutató és egyéb alkalmazott könyvtáros, adminisztratív munkatárs fizetésére sincs pénz. Tehát jelen pillanatban az alapfinanszírozást is megvonták az akadémiát, tehát megvonta Palkovics miniszter úr. Ezért gondolja úgy a dolgozók elsöprő többsége, hogy ilyen feltételekkel nem lehet belemenni ebbe az új, egyébként teljesen kidolgozatlan programba, aminek hát egyelőre csak az látszik, hogy az lehet a vége, hogy a kutatóhálózat szétesik, feldarabolják, egyeseket pedig megszüntetnek, és hát nyilvánvalóan a kutatók elveszítik állásukat, akik tudnak, pedig elhagyják az országot.
Ez a bérek visszatartása, ez mióta tart? Mióta nem kaptak pénzt?
Január 1-je óta folyik az, amit említettem, hogy visszatartja a teljes költségvetését a minisztérium az akadémiának, és januártól havonta ugyan a béreket kifizetik, de ez csak március 31-ig van. Tehát ezt megmondta a minisztérium, hogy március 31-ig, tehát 3 hónapot így havi bontásban utalnak. Március 31-től vagy elfogadjuk a Palkovics terv átalakításait, vagy nem fog az akadémia egyetlen fillért sem kapni semmire az ITM-től. Tehát ez a zsarolás helyzet áll fent, de hát ebből a dolgozók úgy látják, hogy egyetlen kiút van, hogy akkor el lehet menni a falig, nem szabad belemenni ebbe a játékba.
Ez mit jelent? Milyen ellenállás, vagy milyen válaszlépésekre készül például a
szakszervezet? Ugye a Bölcsészettudományi Központ, ami 7 kutatóintézetet fog össze, aztán a Társadalomtudományi Kutatóközpont, a Közgazdaság és Regionális Kutatóközpont még januárban ült össze a dolgozóival, és elfogadtunk egy 8 pontos nyilatkozatot, ami gyakorlatilag az egész tervezett teljes elutasítását fogalmazta meg, és tegnap pedig a Természettudományi Kutatóközpontban a matematikusok, fizikusok dolgozói jöttek össze egy körülbelül 5-600 fős kutatói fórumra, ahol gyakorlatilag ők is egy 3 pontos nyilatkozatot elfogadtak, elsőprő többséggel, azt hiszem egyetlen ellenszavazat volt, és abban ők az első pontban kimondják, hogy nem hajlandók részt venni ebben az akadémiához méltatlan és elfogadhatatlan új rendszerben. Ez egy nagy eredmény, hiszen sokáig lebegtették ezt, vagy keringtek hírek, hogy a természettudományi kutatóközpontok és a bölcsészek és társadalomtudományi kutatóközpontok között van valami felfogásbeli különbség, és erre a megosztásra játszottak is, de tegnap kiderült, hogy teljes az egység, a természettudósok kiállnak a bölcsészek és társadalomtudósok mellett ebben, és hasonlóan foglaltak állást, tehát el kell utasítani. De hát nyilván ennek, mint említettem, az elnökségnek van joga ezt elutasítani, mi mondhatunk bármit, ezért lesz a keddi elnökségi ülés idejében egy élő lánc is a Magyar Tudományos Akadémia székháza körül.
Ha ez az ellenállás kitart, akkor milyen következményei lehetnek? Hogy eljön az a pillanat márciusban, amikor az úgynevezett Palkovics tervnek megfelelően új szerződéseket kötnének, átszerveznék az intézményeket, és 5000 akadémiai alkalmazott azt mondja, hogy mi erre nem vagyunk hajlandóak, és ott marad üresen az új szerkezet?
Rendkívül bonyolult azért a helyzet, hiszen itt egyrészt közalkalmazottak vagyunk, van egy közalkalmazotti törvény is. A többség határozatlan idei munkaszerződéssel rendelkezik, amit nem lehet csak úgy hasraütésre felbontani. Tehát ezeket meg kell indokolni. Nyilván átszervezéssel fel lehet bontani, de nehezen elképzelhető, hogy március végén egy nap alatt, vagy egy hét alatt egy 5000 alkalmazottat foglalkoztató intézményt át lehet szervezni egyik napról a másikra. Ez azért ennél egy kicsit hosszabb folyamat. Különösen akkor, ha itt munkaügyi perektől kezdve egyéb polgári és más perek is indulni fognak, tehát ez azért nem egy annyira egyszerű dolog, hogy azt mondjuk, hogy holnaptól mindenki az utcán van. Meglátjuk, mi lesz. Minden esetre egyelőre nem tudunk semmit, hogy mi lesz, csak azok a hát kiszivárgott zsarolások vannak a birtokunkban, amit például tegnap is a 168 órán lehetett olvasni online, hogy akkor, ha mi elállunk, akkor meg lesz szüntetve az egész akadémia, és be lesz zárva, hát körülbelül ezek ezen a szinten hangzanak el mondatok, de mondom még egyszer, ennek semmiféle jogszabályi háttere eddig nincsen, se országgyűlési törvény, se kormányhatározat, tehát azért nehezen elképzelhető, hogy ez április 1-től úgy fog itt zajlani az élet, ahogy ezt az ITM jelen pillanatban kommunikálja.
Mi
de
van
hát
a...
meglátjuk.
Mi van a most zajló kutatásokkal? Nyilván egy szótárkészítésnél ott még lehet játszani, ha nem érkezik be a havi költségvetés, de hát gondolom, hogy vannak olyan programok, kutatások, konferenciák, konferencia részvétel, ahol ez a január óta tartó költségmegvonás hát drasztikus következményekkel járhat.
Ez problémákat okoz jelen pillanatban, azokból a pályázati pénzekből, amiket az akadémia korábban elnyert, és átutalásra kerültek, tehát itt van a számlánkon. Azokból ugye tudunk gazdálkodni, de hát ez kizárólag azokra a projektekre fordítható. Ami ezen kívül van, arra jelen pillanatban nem tudunk semmit fordítani, mint a se könyvkiadásra, se folyóirat kiadásra nem tudunk jelen pillanatban fordítani, de hát ennél vannak súlyosabb dolgok is, mert a bölcsészek még azt mondom, hogy mi megírjuk a könyvünket, a tanulmányunkat, aztán majd megjelenik, amikor megjelenik, de mit mond egy fizikus, vagy egy kémikus, akinek folyóban lévő kísérletei vannak, vagy egy orvosbiológus, akinek több millió forintos, vagy több tízmillió forintos laboratóriumokban folyamatosan kísérleteket kell végezni, és ez folyamatos pénzügyi feltételeket támaszt, ott tudnak ez a pénzvisszatartás súlyos problémákat okozni, és ahogy hallom, illetve halljuk, már okoz is.
Milyen a szakmai visszhangja, az akadémiai szolidaritás? Azt láttuk, hogy amikor Törökországban nagyon hasonló folyamatok indultak el, akkor az európai akadémiai szféra megmozdult, és hát nem túl nagy hatékonysággal, de hallatta a hangját. Most a Magyar Tudományos Akadémia helyzetére hogyan reagál a nemzetközi tudományos közösség?
Hát az az igazság, hogy az akadémiának, mármint a vezetésnek eddig az volt a taktikája, hogy nem kommentálja nyilvánosan a egyébként már több mint fél éve zajló folyamatot, nem csinál ebből sajtó nyilvános eseményt, úgymond nem csinál botrányt. Hát kiderült, hogy ez a taktika nem vezetett eredményre, ezért most gyakorlatilag úgy látszik, hogy szabad kezet kapott az alkalmazotti közösség, és abba az irányba megy, hogy próbáljunk szolidaritást kelteni, csak ugye az a nagy probléma, hogy eltelt fél év, és senki nem ismeri részleteibe menően, de még érintőlegesen se a problémát. Ezért szerveződnek ezek a kutatói fórumok, sajtótájékoztatók. Ma lesz egyébként itt nálunk nemzetközi sajtótájékoztató. Most készültek angol nyelvű összefoglaló jelentések, amelyeket hát az akadémia a nemzetközi hálózatán belül terjeszt. És úgy látszik, hogy azért egyre jobbak a visszajelzések, egyre több mindenki kiáll. Hát egyelőre egy nyilvános szolidaritási nyilatkozatunk van a Szlovák Tudományos Akadémiától, de azt hiszem, hogy a közeljövőben várható, hogy ez a szám ez meg fog ugrani, illetve nagyon bízunk benne, hogy felfogja a nemzetközi kutatóközösség is, hogy itt az Európai Unión belül micsoda veszteség éri az egész tudományos életét, ha minden tudományágban természetesen, ha ez a láncszem, a Magyar Tudományos Akadémia kiesik.
Az erdélyi magyar tudományos élet különösen függ a magyarországitól, és nagyon szorosak az akadémiai szálak. Volt-e valamilyen erdélyi reakció, támogatás az erdélyi magyar tudósok részéről?
Én még nem találkoztam vele, de ez nem jelenti azt, hogy ott nem mozgolódnának a kutatók.
Rá fogunk kérdezni, és követjük a témát. Egy kérdést muszáj feltennem, mint sajtós, hogy mivel magyarázható ez a szemérem, ahogy kerülték a nyilvánosságot, és ez az utolsó akut pillanatban fakadt fel ez a probléma. Ugyanezt a taktikát láttuk a CEU esetében, ahol a Közép-Európai Egyetem vezetése kifejezetten visszafogta diákjait és dolgozóit sokáig, hogy ott az volt a megfontolás tárgya, hogy nem kell a konfliktust gerjeszteni a kormánnyal, meg kell próbálni kiegyezni, nem sikerült, és hát most ugye a CEU költözik, olyan vicceket is láttam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is külföldre fog költözni.
Ugyanez volt itt is a megfontolás tárgya, vagy, amennyire én tudom, hogy ne gerjesszünk feszültséget, és ne úgymond ne politizáljon az akadémia. Bár én a magam részéről, ha szabad ezzel kapcsolatban helyezést tenni, szerintem az nem politizálás, hogyha valaki az egzisztenciájáért küzd, vagy azért küzd, hogy a magyar tudományos élet megmeneküljön a teljes megsemmisüléstől. De ez volt a megfontolás tárgya, illetve még szerintem az is, hogy nagyon sokáig nem hitte el a többség, hogy ez megtörténhet a Magyar Tudományos Akadémiával. Most úgy néz ki, hogy gyakorlatilag mindenkinek leesett a tantusz, hogy miről van itt szó. Megtörténhet, igen, megtörténhet, ki kell mondani.
Fokozottan figyeljük és követjük ezt a történetet, mert hogy az erdélyi magyar tudományos élet nincs magyarországi tudományos élet és magyar tudományos akadémia nélkül. Ma Mitrovics Miklós nyilatkozott az akadémiai tudományos dolgozók szakszervezetének vezetőségi tagja. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, és segítsék a tájékozódást a továbbiakban is. Köszönöm.